Kedves testvéreim, advent harmadik vasárnapja lévén most is hallgassunk meg egy verset. Györfi Orsi mondja el nekünk, és utána pedig a kis énekar énekel egy adventi éneket. Máté evangéliumának 16. részéből olvassuk Isten igéjét. Máté evangéliumának 16. részéből a 24. verstől a 27. versig. Máté evangéliumának 16. részében a 24. verstől a 27. versig ezt olvassuk. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak: ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, dicsőítünk téged, ki elküldötte drága fiadat erre a földre, legyen nékünk üdvözítőnk, megtartónk. Köszönjük, hogy eljöttél, Úr Jézus Krisztus, mint Isten és mint ember erre a földre. Személyedben titokzatosan egyesítetted az emberit és Istenit. Köszönjük néked, hogy téged is imádhatunk a Szentlélek által, mikor megértjük, és hittel valamelyest fölfogjuk a te titkodat. Köszönjük néked, hogy te most, miután meghaltál és feltámadtál, ott vagy a mennyben. Ülsz az Atya Istennek a jobbján, de Szent Lelked által itt vagy köztünk is, és szólsz hozzánk az igén keresztül. Kérünk téged, hogy ajándékozz meg bennünket a te drága igéddel, mely ige olykor vigasztal bennünket, máskor megvidámít, ismét máskor megítél, vagy éppen megerősít, békességet ad, vagy éppen felkavar. Kérünk, add nekünk a te szavadat, és hasson bennünk úgy, ahogy te akarod. Segíts bennünket, hogy ne álljunk ellene a te igédnek, lelked benső munkájának, amit bennünk végez, azért, hogy hitre jussunk, a hitben megerősödjünk, az odaszállásban, az odaadásban megújuljunk. Kérünk téged, hogy munkálkodj most a szívünkben, és add, hogy a te arcod valahogyan kiábrázolódhasson, a te vonásaid, a te tulajdonságaid valahogyan megjelenhessenek a mi életünkön, szavainkban, cselekedeteinkben. Urunk, úgy állunk előtted, mint rászorulók, kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Köszönjük néked, hogy ma is összegyűjtöttél minket, kérünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket is, és áld meg azokat a testvéreket, akik máshol vannak, áld meg az egész világon ma összegyűlő keresztjéneket, akik téged ünnepelnek, és téged dicsőítenek, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve az 512. énekünknek kijelölt versét. Az 512. énekünknek a legelső versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a harmadik részből, a 15. verstől a 17. versig. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, ha elmegyünk az orvoshoz, akkor általában felméri az állapotunkat, diagnózist készít. Itt kopog, ott kopog, itt hallgat meg valamit, ott hallgat meg valamit, méricskél, ezzel-azzal babrál, Hümmög, bólogat, ingatja a fejét, érthetetlen szavakat mormol, míg tisztán nem áll előtt a beteg állapota. Az Úr Jézus, mint az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének a kezdete, megvizsgálta a laodíciai gyülekezetet, és közli velük vizsgálata eredményét. Tudom a te dolgaidat. Egészen ismerlek. Amit pedig tudok felületek, azt tudjátok meg ti is. Elmondja nekik. Egyik másik orvos nem mondja el a betegnek, hogy mi a baja, de Jézus elmondja a betegnek, hogy mi a baja. Jézus azt mondja nekik, a rideg valóság az, hogy langyos keresztjének vagytok. Langyos keresztjének vagytok. A levél olvasói pontosan tudhatták, hogy az Úr Jézus mire gondol, ugyanis a közeli Hierapolis nevű városban forró vízforrások fakadtak, és ezek vizét azóta egyébként feltárt csővezetéken keresztül vezették a környékbeli helyekre. Az eredetileg forró víz, amikor a Laodiceához ért, már langyos volt. Jézus éppen erre gondolt, ti keresztjének itt olyanok vagytok, mint a vizetek, langyos keresztjének. Nem vagytok hidegek, vagyis nem vagytok pogányok, vagy éppen zsidók, de nem vagytok forrók sem, nem vagytok a Szentlélek által felforrósított lelkületű hívő keresztjének sem. Ti a langyos keresztjének vagytok. Bár csak ne lennétek ezek, inkább bármi más lennétek, csak ne ezek. A laodíciaiak pedig, amikor hallották Jézusnak ezeket a szavát, ezeket a beszédeit, azt mondhatták magukban, hó, ezek az Amennek, a hű és igaz tanúnak, az Isten teremtése kezdetének, tehát ennek a dicsőséges személynek, akiről múltkor beszéltünk, ő neki a szavai, ezért ezek a szavak roppant súlyos szavak, roppant kemény szavak. Testvérek, ma egy kicsit mi is ezt a langyos kereszténység témáját járjuk körül gondolatba. Mitől lettek langyos keresztjének ezek a laodíciai keresztjének? Minden jel szerint, testvérek, a gyülekezet tagjain erőt vett ugyanaz a mentalitás, gondolkodásmód, ami talán korábban is jellemző volt rájuk, de a városbéli társaikra mindenképpen jellemző volt. Jézus azt mondja nekik a 17. versben, őket idézve, ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Ezzel megint egy olyan dologra emlékezteti a laodíciaiakat Jézus, ami ismerős volt nekik. Ugyanis Krisztus után 60-61 körül Laodicea városát egy földrengés majdnem teljesen romba döntötte. És akkor a környező városok, akikkel Laodicea ilyen kereskedelmi szövetségi viszonyban volt, jöttek és felajánlották a segítségüket. Úgy, mint itt Szegednek az árvíz után, ugye, Brüsszel és a többiek. És akkor Laodicea népe azt válaszolta, hogy nincs szükségünk semmi segítségre. Mert maguk meg tudjuk oldani a problémát. A segítség elfogadásához alázat kellett volna, de ők nem voltak alázatosak, hanem nagyon gazdagok voltak, ahogy a múltkor beszéltünk róla, nagyon gazdagok voltak, és büszkék voltak. Boldogulunk mi nélkületek is. Ugyanez a mentalitás vett előtt ezeken a laodíciai keresztjéneken is. Ezek a keresztjének azt hitték, hogy nekik semmire nincs szükségük. Miért is lenne, amikor minden lelki kincsük megvan? Az apostoli levelek elérték őket. A Kolossé levél tanúsága szerint. Az apostoli leveleken keresztül elérte őket közvetlen az apostoli tanítás. Az Istennek az igéje. Rendkívüli Istentől származó ismeretek. Ezek az emberek biztos, hogy hittek is ezekben. Valószínűleg, minden valószínűség szerint imádkoztak is. És voltak szolgálataik is. amiket elvégeztek, a nekik adott kegyelmi ajándékokkal. Volt közösségük is. És azt gondolták, hogy itt minden jó. Minden rendben van. Meggazdagodtunk, és Isten ajándékaival gazdagodtunk meg, és nincs szükségünk már semmire. Nincs szükségünk már intésre, további tanításra, bátorításra, vigasztalásra, a Krisztus mélyebb megismerésére, a szentségnek egy magasabb foka elérésére. Nincs már szükségünk semmire. Mi már perfektek vagyunk. Non plus ultra. Már nincs tovább. Kedves testvérek, ezek az emberek ilyen beérkezett emberek voltak. Hívők keresztjének, de ilyen beérkezett hívő keresztjének. A helyzetüket borzasztó módon rosszul ítélték meg. Mint a beteg, aki elmegy az orvoshoz, és azt hiszi magáról, hogy egészséges. És ott kiderül, hogy nem egészséges, hanem halálos beteg. Ezek az emberek azt hitték magukról, hogy ők dicsőségesek, pedig nyomorultak, mondja nekik Jézus. Azt hiszik, hogy irigylésre méltók, pedig szánalomra méltók. Azt hiszik, hogy gazdagok, pedig koldus szegények. Azt hiszik, jól látnak, jól tudnak mindent, de nem tudnak semmit. És azt hiszik, hogy csodálatos tetteikért őket csodálja minden környező gyülekezet, pedig mezítelenségük gyalázatát hordozták. Messzebb már nem is lehetne egymástól az önmagukról alkotott kép és a valóság. Nagy mellényű emberek, akik fennhordják az orrukat, büszke, hiú, gőgös, önelégült, öntelt, ilyen keresztjének voltak. Nincs szükségünk semmire. Persze vannak még hiányosságaink, mondhatták, szemlesütve, olykor terjedelmes, könnyes bűnvallomásba fogva, de ezt is csak azért tették, mert a bűnbánatuk is hozzátartozott az ő nagy lelki gazdagságukhoz, amire valahol ők büszkék is voltak. Hogyan, mitől lettek langyos keresztjének? Onnan, testvérek, hogy büszkék lettek, önelégültek, hiúk lettek ezek az emberek. Önmagukkal megelégedett, önmagukkal eltelt emberek. Meggazdagodtunk lelki értelemben, és semmire nincs szükségünk. Gondoljuk el, hogy mondjuk ezek az emberek még esetleg anyagilag is gazdagok voltak. Mert előfordulhat, hogy volt nekik mit a tejbe aprítani. És azért a világban is ők megbecsült emberek voltak, vagy irigyelt emberek voltak. Hiszen gazdagok voltak. Megvolt mindenük. És akkor az anyagi gazdagság, vagy materiális gazdagság, ami nekik adatott, plusz még ez a lelki gazdagság, olyan büszkévé és olyan hiúvá tette őket, hogy azt leírni nem lehet. Nekünk már semmire nincs szükségünk, vagyis nekünk már senki nem tud semmit se adni. Nem, hogy egy másik keresztjén, még az Úr maga se. Mert mi már fönn vagyunk a csúcson. Innen már nincs tovább a hívő élet. Innen már nincs tovább. Itt mi perfektek vagyunk. Perfektek vagyunk. Befutottunk. Drága testvérek, máig úgy van, hogy nekünk keresztjéneknek a legnagyobb kísértésünk ugyanez. Ez a büszke, hiú, öntelt, önistenítő mentalitás. Akkor tele vagyunk önmagunkkal. Meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Megállok a magam lábán. Elég vagyok én magamnak. Nekem egy másik testvér mit adhat még? Nekem az Isten se adhat tulajdonképpen semmit. Na jó, de azt már úgyis tudom előre. Elbizakodott emberek. Hívő emberek, de elbizakodott emberek. Tudjátok, hogy ki ennek a vírusnak a gazdája? A sátán. A sátán a vírus gazda. Hogyha megfertőz ezzel bennünket hívő emberként, akkor kitör rajtunk a sátáni kór. A büszke gőg, ez az öntelt, hiú, magunkat megistenítő és rejtettem vagy nyíltam magunkat dicsőítő magatartás. Én. Ki vagyok én? És fennhordjuk az orrunkat, és lenézünk mindenkit. Hívőket, nem hívőket, mindegy, hogy ki. Nekünk már nem lehet adni semmit. Ez a betegség, testvérek, mint általában a testi betegségek is, szépen haladnak előre. Nem mindjárt egy tragikus állapotba jut az ember, hanem szépen bomlik. Szépen kibomlik, kiteljesedik az életünkbe. És egyre jobban meg is látszik. Meg is látszik. Először csak ebbe látszik meg ez a gőg. Aztán abba, aztán amabba, aztán amabba. Gyarapodnak a tünetek. És végül előttünk áll a kifejlett kórkép. Egy hívő életében. Egy gyülekezet életében. Egy gyülekezet életében. A gőg, a kivagyiság, a büszkeség, az önteltség. A sátántól elkapott halálos kór. A langyos hívő testvérek úgy mondjuk ma is, hogy kifejlett állapotában nem más, mint a magát tökéletesnek gondoló hívő. Tehát az a langyosság, az, amiről itt Jézus nekik beszél, hogy sem hideg nem vagy, sem hév, az ezt jelenti. Magatokat tökéletesnek gondoljátok. Elégedettek vagytok mélységesen önmagatokkal. Az kegyességetekkel, az igeértésetekkel, az igeismeretekkel, a szentségetekkel, Jézus követéssel, hitmélységével, ima életetekkel, közösséggyakorlásotokkal, adakozásotokkal, szolgálatvégzésemmel, mindennel elégedett vagyok. Persze lehet, hogy magas szintre jutottunk el ezekben a dolgokban, és látszólag minden okunk megvan erre az elégedettségre, mert azért kevesen olyan kegyesek, mint én, kevesen imádkoznak annyit, mint én, és úgy, ahogy én, de aki ezzel az indulattal él a szívébe hívőként, testvérek, az még Jézust is akadályozza abba, hogy tovább végezze benne a munkáját. Az ilyen ember elméletileg tudja, hogy mennyire szükségem van nekem az Úr Jézusra, de gyakorlatilag nem belőle, hanem önmagából él. Langyos hívők. Vajon magunkra ismerünk-e? Magamra ismerek-e? Nézzük másodszor, testvérek, hogy mik ennek a langyos hívőségnek a tünetei. A kegyességbe rejtőző, a hitbe csomagolt önistenítés tüneteiből hadd emeljek ki csak néhányat. Mondjuk az első tünet az legyen a vezértünet. A langymeleg hívők, bár azt hiszik, hogy mindent tudnak, Jézus szerint valamit még nem tudnak. Mégpedig valami nagyon fontosat nem tudnak. Nem tudják önmaguk felől a valóságot, az igazságot. Jézus azt mondja nekik, hogy én ismerlek benneteket, én tudlak benneteket az eredeti szöveg szerint, de ti nem tudjátok. Ti nem tudjátok, amit tudnotok kellene. Ismereteitek hiányosak. Nem ismeritek magatokat. Nem tudjátok, mondja nekik, hogy ti vagytok a nyomorultak, a szánalomra méltók, a koldus szegények, a vakok és a mesztelenek. Mindent tudtok, csak épp a valóságot nem tudjátok. Azt hiszitek, hogy ti már nem tudom, hol vagytok, és igazán nem tudjátok a lényeget, hogy ti kik vagytok, és milyenek vagytok. Döbbenet, testvérek, hogy ezek az emberek, akik így felfúvalkodnak, nem ismerik magukat. A gőg, a hiúság, az önteltség lehetetlenné teszi, hogy az ember igazán megismerje magát. Hívőként is nem tudja a hívő ember, hogy ő a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak, a mezítelen. Cifra nyomorúságban él. Azt hiszi, hogy mindennek az ellenkezője igaz őre jár. És az az álom. Ez a valóság. Valójában ti milyenek vagytok? Nyomorultak, mondja nekik Jézus. Szánalomra méltók vagytok, koldus szegények vagytok, vakok vagytok és mesztelenek vagytok. Hiányjelek sorakoznak az életetekre, és ezeket nem látjátok. Azt hiszitek, hogy veletek minden rendben van. Nézzük a többi tünetet. Nem tudom, hogy ezt az előbbit magunkba fölismerjük-e. A langyos emberek, testvérek, a langyos keresztény emberek azok nem közösségi emberek. A langyos keresztények képtelenek arra, hogy valahová hosszabb távon beilleszkedjenek. Nagyon gyorsan kiírják magukat a közösségekből, hívő emberek közösségeiből, mert hogy a közösségben valami olyat kellene gyakorolni, ami a lelküktől messze áll, tudnék alázatot. Mert a közösségbe oda kell tudni alázkodni a másik elé, olykor el kell mondani, hogy én se vagyok nálad külön. Ez meg nagyon nehéz ügye. Vagy éppen a másikat végig kellene hallgatni, amihez megint olykor alázat meg türelem szükségeltetik. De hát a hívő, aki ilyen langyos keresztény, az úgy van a közösségben, hogy ő már, ugye mindenkinél, aki ott van, ő már azoknál több. Lehet, hogy van ott egy-két társa, de ő már ezeknél több. Ő nem tud megmaradni a kereső, a tapogatózó, hívő pórnép között, ugye mondjuk így. Nem tud megmaradni. Ha elmennek mégis közösségbe az ilyen hívők, testvérek, akkor csak kritizálják magukba a többieket. Mint, ja, ez így, ja, az úgy, ja, ennek ez a vélem, hú, hát hol tart ez? Állandóan magukba kommentálják a környezetükben lévő, ülő, megszólaló hívő testvéreket. Ülnek egy ilyen felsőbbrendűségi, tudatos mosolyal az arcukon, és mindenkit lenéznek. Persze nem mondják, nem mond, csak érzik belül. Nem tudnak oda beépülni. Ezért a hívők, ezek a langyos keresztények olyan magányos hívők, olyan magánzók, ahogy szokták mondani, olyan Don Quixote hívők. Úgy a hősiesek, és akkor úgy mennek a szélmalmoknak. Legfeljebb a hasonszőrűek közt érzik jól magukat. Aztán testvérek, egy másik jellemző tünet. A langyos keresztjének reflexzerűen nem tűrik az intést. Nem tűrik az intést. Az, hogy őket valaki figyelmeztesse, azt nem bírják elviselni. Nem bírják elviselni. Ha netán valaki arra vetemedne a környezetükből, hogy inti őket, figyelmezteti őket, valami bűnre, valami mulasztásra, valami, akkor mindjárt megsértődnek. Vérig sértődnek. És a vérig sértődés az vagy könnyekbe szokott megjelenni, hogy elkezdünk zokogni, hogy ők minket még hogy megbántottak most, vagy dühös lesz a többiekre. Egyszerűen azonnal eljátszák, ha szabad így is kifejezni, eljátszák a mártírt. Eljátszák a mártírt. Őket mindenki bántja. Őket senki nem érti meg. Pedig ők milyen nagy hívők. És őket. Nem becsülik meg eléggé. És ez borzasztó. Közben persze mindenki más kritizálnak, továbbra is fönnáll ez a dolog. Lelkész, másik embert, hívő embert, nem hívőt, a gyülekezetet bezzegén gondolják magukba. Langyos hívők, reflexzerűen nem tűrik az intést, mert az intés elfogadásához. Mi kell? Alázat. Alázat. Az meg nincs. Helyette a gőg van, meg a hiúság, meg a kivagyiság. Aztán testvérek, az ilyen keresztjének, hogy egy másik tünetet is említsek, taníthatatlanok. Taníthatatlanok. Egyszerűen el kellene tudniuk fogadni, hogy vannak náluk mondjuk a Bibliában járatosabb, vagy hitben öregebb, vagy teológiában mélyebb ismeretekkel rendelkező hívők, akik jobban látnak dolgokat, mint ők. Na de ehhez megint alázat kéne, hogy leüljek valakinek a lábai, az aztán... Én, te taníts, én meg itt ülök, azt hallgatom, és én egy tanítvány vagyok. De hát alázat nincs. Vagyis ezek az emberek nem taníthatók. Lepereg róluk a tanítás, mert ők mindig mindent jobban tudnak. Ők akarják tanítani az egész környéküket. Mindenkit csak tanítani akarnak. Fiatalokat, öregeket, lányokat, fiúkat, mindegy, jöjj, aki jön. Mindenkit csak tanítunk, oktatunk, hogy elmenjünk takarítani. Hogy megfogni valakinek a kezét, segíteni, úgy fizikális, azt nem. Tanítani. Hát, taníthatatlanok, mondja Calvin. Taníthatatlanok a gőgös hiú keresztjének. Aztán testvérek, még egy dolgot hadd mondjak, lehetne itt sorolni ezeket a tüneteket, nem akarok mindent elmondani. Az ilyen keresztjének, a langyos keresztjének azt a benyomást keltik magukról, hogy ők emberfeletti hívők. Emberfeletti hívők. Valaki úgy mondta itt a fiatalok között, hogy amúgy UFO hívők. UFO hívők, mint egy másik világból jöttek volna ide. A többiek úgy érzik magukat, mint ilyen kis földhöz ragadt, ilyen kis Súrmók is, hívőcskék, akik örülnek, hogy élnek, ez meg itt lebeg mindenkinek a feje fölött 3 méterre. Szóval, testvérek, átszellemült mosollyal ülnek, és oktatnak. Amíg valaki ki nem ismeri őket, addig azt hiszi róluk, hogy a megtestesült szentség szállt közénk. Aztán, amikor jobban kiismerik őket, akkor rájönnek, hogy hát ezek is azért emberek, mégpedig nem is akármilyenek, amolyan gőgös, hiú emberek. Akik így viselkednek, az igazi hívő keresztjének testvérek, azok nem a hiúságtól ufó keresztjének, hanem az alázatba vannak. Alázatba vannak. Azt lehet nekik intést is mondani, meg lehet őket tanítani is, meg sok más egyébre is képesek, mert alázat van bennük. Alázat van bennük. Persze tünetek. Az ilyen keresztjének irgalmatlanok szoktak lenni. Irgalmatlanok, testvérek. Semmi megértés nincs bennük a csetlő, botló hitetlenek iránt. Állandóan ítélkeznek fel. Ez ilyen. Az olyan. Hát már megint hogy fogalmazott ez? Hát hogy lehet ilyet mondani? Senki nem felel meg neki, aki nem olyan, mint ők. Ez ezért nem, az azért nem. Nem valami megalapozott indoklás van, hanem nevetséges okok miatt. De ők úgy érzik, hogy állandóan, irgalmatlanul ítélkezhetnek, mert ők a többiek fölött állnak. Mi már régen túl vagyunk ezen, ahol ezek tartanak. És sokszor tényleg irgalmatlan ítéleteket szülnek meg magukba, és sokszor aztán a szavaikba is. Az ilyen keresztjéneknek a szavai, hogy még egy tünetet mondjak, hemzsegnek a kegyes szófordulatoktól. Az ember már azt se tudja, hogy kivel áll szemben, már azt hiszed, hogy Istennel magával, vagy Jézus Krisztussal áll szemben, mert úgy beszél, hogy más se jön belőle, mint ige. Egyfolytában más se tud. Az ember már úgy kezd úgy kapirgálni, hogy te ki vagy te, ember? Neked vannak önálló gondolataid? Vagy vannak önálló érzéseid? Vagy terveid, vagy céljaid, vagy ki vagy te? Mert amikor megszólalsz, állandóan úgy beszélsz, hogy mintha nem tudom, magad vonál a földre szállt Isten fia. Nincs semmi emberi benne, mert ők úgymond már Jézusban feloldottak. Ők már Jézusba beleolvadtak. Ő, aki rájuk néz, már magát Jézust kell, hogy lássa szinte. Nem érti senki, amiről beszél. Ilyen kánaáninak mondjuk ezt a nyelvezetet, amit használnak. Nem érti senki, hogy miről beszél. De csak mondja, és olyan kegyes, olyan szép. Lehet maga se érti, amit beszél. A többiek nem értik, az biztos. És nem látnak el a szavakon túl az emberig, aki hozzájuk szól. Eltűnik a személyiség. Testvérek, nagyon, talán egy utolsó, de tűrtőztetem magam, de kénytelen vagyok elmondani, nem tűrnek maguk fölött semmilyen tekintélyt. Az ilyen hívők, testvérek semmi tekintélyt nem, legfeljebb azt, akit ő valamiért rettegnek, valamiért félnek. Mit fog szólni a gyülekezeti főfarizeus, ha én így viselkedek, vagy úgy viselkedek? Mit fog szólni az apuci Isten, az anyuci Isten? Mit fog szólni a nem tudom én kicsoda? Rettegésből engednek nekik. Félelemből engednek nekik. De nem szívből. Mert szívből ők semmiféle tekintének nem vetik alá magukat. Egyedül úgymond az Úrnak. Az Úr nekem azt mondta. Ez a vezér szólam, amivel mindent igazolnak. Az Úr nekem ezt mondta. Azt mondta. Az Úr így, az Úr úgy. És mindent az Istenre vezetnek vissza. Mint hogyha ők ilyen személyes, mély kontaktusban állnának is, akikre Isten más mond, mint amit másoknak mond, ami a Bibliában van. Ők nem érdekli, mi van a Bibliában. Alapvetően nem nagyon érdekli. Ha nem is nem érdekli, de nem nagyon érdekli, hogy mi van a Bibliában. Mert ő neki az Úr mást mondott. Őt az Úr így vezette. És akkor mindenki le van söpörve. Aki mást mond, mást merészel mondani, az már nincs. Az van, az Úr nekem ezt mondta. Nem tűrnek magukon semmi tekintélyt. Arra képesek, hogy ők másokat terrorizáljanak. Mert másokon uralkodni kell.
De hogy rajtuk valaki uralkodjon, még ha szeretettel is, tanácsolja, vezesse irány, arra nem.
Testvérek, ez a langyos hívő tünet együttese. Még lehetne sorolni, de már nem akarom tovább sorolni. Ez a fajta kereszténység, testvérek, ezekből már leszűrhetitek, hogy ugyanazzal a lelkiséggel bír, mint annak idején Jézus korában a farizeusok. A farizeusok voltak pontosan ugyanilyenek, csak ők a zsidók közt voltak ilyenek. Ők voltak a langyos zsidók. Jézus állandóan velük állt szembe, és ők is Jézussal. Mert Jézus más volt, mint ők. Máshogy viszonyult az emberekhez, de teljesen más volt a magatartás, ami minden más volt. És egyszerűen ez, mert szabad így mondanunk, hogy egyszerűen testvérek, Jézus ma is ezekkel a keresztényekkel áll a legélesebb ellentétben, mert nincs undorítóbb, visszataszítóbb, mint ez a szemforgató, föld felett lebegő, másokon zsarnokoskodó, mindenkin ítélkező, senkivel nem, meg nem elégedő szuper hívőség. Ha bennem van, bennem is utálatos. Ha bennetek, bennetek is utálatos. Isten őrizze minket, hogy bennünk legyen. De ha bennünk van, akkor itt nem a H1N1 vírus elleni vakcina segít, hanem itt más vakcinára van szükségünk, majd azt is meglátjuk, hogy mi a terápiája erre a Krisztusnak. Mert van rá terápia, hála legyen neki. Ki lehet ebből gyógyulni? De nézzük, hogy kicsit tovább lépve most, hogy mi a következménye ennek a langyos kereszténységnek, testvérek? Mi a következménye? Ez a langyos gyülekezet abba a tévhitbe ringatta magát, hogy Jézusnak tetszik az, amit ők csinálnak. Hogy Jézus áldón fölöttük tartja a kezét, hogy Jézus derűsen mosolyog, és büszke rájuk, hogy ők ilyenek. Hát ne, ez, testvérek, nem így volt. Mit mond nekik az Úr Jézus? Azt mondja nekik, hogy kiköplek az én számból. Mivel ilyen vagy, kiköplek a számból. Ezt tudjátok, ez egy nagyon szokásos gyakorlat volt Laodiceában, mert azt a vizet, ami ott jött, amit az elején mondtam, hogy langyos volt, azt megkóstolták olykor a tapasztalatlanok meg, akik nem ismerték. Megkóstolták, és kiköpték azonnal, mert langyos volt. De nem csak, hogy langyos volt, hanem ez egy kénes víz volt. Már a szaga is rossz volt, de a víze meg még rosszabb. Kénes víz volt. Úgyhogy undorodva az ember, ha véletlenül a szájába vette, akkor is kiköpte. Másra használták ezt a vizet, de nem emberi fogyasztásra. Testvérek, Jézus itt azt mondja nekik, hogy ti kiköpitek azt a langyos, kénes vizet, én ugyanúgy köplek ki benneteket. És itt egy olyan érzést tulajdonítatik a Krisztusnak, amit sehol nem olvasunk a Bibliában, csak itt mondja magáról. Mert ez azt jelenti, hogy undorodok tőletek. Laodiceai hívők. Egyszerűen megfogalmazva. Undorítóak vagytok a számomra. Nem az, hogy elszomorodok miattatok, nem az, hogy haragszom rátok, hanem az, hogy teljesen megundorodtam tőletek. Elég volt belőletek. Undorítók vagytok, elviselhetetlenek vagytok, rosszul vagyok tőletek. Rosszul vagyok tőletek. Ezekkel, vagyis veletek nem tudok mit kezdeni. Nem tudok mit kezdeni, mondja Krisztus. Tudok, de ebbe az állapototokban nem. Csak arra vagytok jók, hogy megszakítsam veletek a kapcsolatomat. Megszakítsam veletek, kiköpjelek benneteket. Persze ezek az emberek, testvérek már előbb kiköpték Jézust, ha szabad így mondanunk. Ők már sokkal előbb kizárták a szívükből Jézust. Mert ezek az emberek már nem Jézusból éltek, ahogy mondtam, magukból éltek. Nem hittel a Krisztusból, az ő megváltásából, az ő kegyelméből, az ő szeretetéből. Nem, ők már magukból éltek. Minden forrásaink bennünk vannak. Az erő, az okosság, a bölcsesség, minden bennünk van már. Nekünk nincs szükségünk igazán Jézusra. Ezek az emberek már nem tudom máshogy mondani, kiköpték Jézust. És akkor most Jézus azt mondja, én is kiköplek benneteket akkor. A magam részéről elég volt belőletek, mert ez a lelkület, ami bennetek van, ez katasztrófa. Testvérek, ez a gőgnek, ez a legeslegsúlyosabb következménye. Nem is csak az a súlyos következmény, hogy akik ezt a fajta kereszténységet látják, azok megundorodnak ettől a kereszténységtől. Mert ezt észreveszik a kívülállók, a Krisztust, az Istent keresők, meglátják, hogyha a keresztények, ők meglátják, amit mi nem látunk. És megundorodnak a keresztényektől, ha ilyeneknek látják őket. Ez is nagy baj, de a még nagyobb baj, az igazi tragédiája ennek a langyos kereszténységnek, hogy az Úr köpi ki az ilyen keresztényeket, akik ilyenek, akik így betelnek magukkal. Akik a non plus ultra keresztjének. Testvérek, Jézusban egy mélységes alázat volt. Emlékeztek erre? Mélységes alázat volt. Olvassuk az igében, hogy ő, aki aztán megtehette volna, hogy büszke, meg nem tudom, ő nála alázatosabb nem volt a földön. Nem volt nálánál alázatosabb. Letette az ő dicsőségét, mert megalázta magát, mondja a Biblia, a keresztfának a haláláig. Ő annyira megalázta magát, hogy egyszerűen oda alázkodott a bűnösök közé, akik közé már nem is ment senki, mert azok a nagy kegyesek abban az időben már nem is beszéltek ezekkel a bűnösökkel, ő oda ment közéjük. Akikkel nem ült le már senki egy asztalhoz, mert megvetették őket, Jézus leült velük egy asztalhoz. Hallgatta, hogy közben mondják, hogy ez bűnösökkel leszik együtt. Nem érdekelte. A Krisztus nem érdekelte, oda alászkodott, amikor az igazságtalan ítélő bírák előtt állt, amikor ütötték, verték, amikor úgy bántak vele, mint talán senkivel. Jézus megalázta magát, vitte a keresztfáját az ítélő helyre, és engedte, hogy felszögezzék abszolút igazságtalanul és hamis vádak alapján, megalázta magát a laodíceai hívőkér is, meg értem, meg értetek is. Értünk olyan nagyon büszke keresztjénekért. Testvérek, nekünk Jézus más utat mond. Az alázat útjára tanít meg minden egyes hívőt. Az alázat útjára tanít. És ki akar rángatni ebből az önelégült hívőségünkből? Ki akar ebből húzni? Éppen azért egyébként, mert szeret minket a Krisztus. Szeret bennünket, és nem akarja, hogy ebbe a beteg keresztjén állapotba benne legyünk. És igazán, ha azt is mondja, hogy kiköp minket, azért még nem köp ki teljesen, mert még mindig akarja, hogy azért hozzáforduljunk, és alázatot tanuljunk tőle. Szeretettel szól, hogy változzunk meg. Ugye ezen fejeződik be itt a mondata, hogy akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgó és térj meg, térj vissza hozzám, az alázatoshoz. Drága testvérek, nem tudom aztán, hogy hogyan fogadták ezek a laodíceabeliek ezt a kemény, de szeretetből jövő jézusi szót, jézusi figyelmeztetést. Ha leperget róluk, akkor az nagyon szomorú. Kérdés, hogy mi is hogy fogadjuk? Hogy fogadjuk a Krisztusnak az ítéletét? Mikor rámutat arra, hogy valamit nagyon rosszul tudunk. Magunkat nem tudom én kinek tartjuk. És már azt hiszük, hogy nincs szükségünk semmire, és fölvonultatjuk az öntelt hívőség összes tünetét. És azt mondja nekünk, kénytelen vagyok téged kiköpni a számból, mert undorító vagy. Kérdés, hogy ezt hogy oda tudunk-e alászkodni, és azt tudjuk-e mondani, igen, Uram, én ilyen vagyok. Tulajdonképpen ilyen vagyok. Könyörülj rajtam. Segíts, hogy alázatot tanuljak tőled. Hadd legyek más. Olyan, mint te. Segítsen ebbe a mi Urunk, és adventben ilyen alázatos módon várjuk a mi Krisztusunkat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsérünk, aki megaláztad magad azért, hogy mi üdvözülhessünk. Köszönjük néked, hogy megváltottál bennünket, és azt akarod, hogy hozzád hasonlatosak legyünk mi is. És ahogy te alázatosak voltál, úgy legyünk mi is alázatosak előtted is, és egymás előtt is. Látod, Uram, hogy a legnehezebb legyőzni magunkban ezt az önteltséget, hiúságot, dicsvágyat, önistenítő gőgöt. Látod, hogy hívőként se vagyunk ez ellen bebiztosítva, sőt, hitetlenként más okokból, hívőként megint más okokból, de ugyanaz a lelkület és mentalitás bármelyik pillanatban erőt vehet rajtam, rajtunk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, szeretnénk most is beléd kapaszkodni.
mert magunktól nem tudunk alázatosak lenni. Megvalljuk, hogy szükségünk van rád. Mindennél és mindenkinél jobban. Segíts, Uram, hogy tőled tanulhassunk alázatot, és veled járhassunk az alázatnak az útján. Köszönjük néked, hogy te benned van elég erő, és szent lelked által ki tudod bennünk munkálni a gőgnek a megtagadását és az alázatosságnak a felöltözését. Segíts napról napra ebben gyakorolni magunkat. Hadd hasonlítsunk rejád. Hadd mutasson rejád az életünk. Hadd dicsőítsünk meg téged. Hadd várjunk alázattal, nem kivagyiságunk tudatában. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál és tanítottál minket az ige által. Kérünk, áld meg szívünkbe az elhangzottakat. Kérünk téged arra, hogy szenteld meg gyülekezetünket, áld meg további adventi készülődésünket. Kérünk, hogy legyél most a kórusunkkal, akik a honvédtéri gyülekezetben énekelnek, áld meg az ottani gyülekezetet, az orgona avatási ünnepségükön. Legyél ott és dicsőítsd meg ott is magadat. Imádkozunk azért, hogy áld meg a mi templomépítési terveinket, szándékainkat, és továbbra is irányíts, vezess bennünket ebben a dologban, és rendelj ki mindent, amire szükségünk van. Kérünk téged, Urunk, a gyászoló testvéreinkért, különösképpen is László családért. Vigasztald meg az egész családot, közeli távoli rokonokat, ismerősöket, itt lévőket, távol lévőket. Kérünk, hogy könnyítsd és adj békességet a gyászban a gyászolóknak. Köszönjük, hogy te közel vagy azokhoz, akik téged a nyomorúság mélységeiből hívnak. Imádkozunk hozzád, hogy áld meg testvérgyülekezetünket is, légy közöttük is, dicsőítsd meg közöttük is magad, és vonjad ott is minél több honfitársunk szívét magadhoz. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kéréseinket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, ami Urunk Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket! Először is szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten halottunk volt. László Istvántól búcsúztunk Kunszentmiklóson, csütörtökön 13 órakor. Az elköltözöttben László Tibor presbiter testvérünk az édesapját gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk Tibornak és az egész családjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy az iratterjesztésünknek néhány dolgát örömmel ajánlom. Van itt néhány könyv, amit szeretnék röviden felmutatni, mint egy ilyen karácsonyi ajándék ötletekként. Először is van bibliaolvasó kalauz. Azt sokan veszik itt a gyülekezetünkben. Van Calvin kalendárium és fali naptár is. Bent az iratterjesztésben Áginál lehet ezeket venni. Vannak új könyvek. Lehet venni bibliai DVD-ket, amiket együtt adnak Károli Bibliával. Össze vannak kötve a Bibliák, és egy valamilyen film, egy DVD film. Hát, hogyha valakinek viszünk egy Bibliát, akkor adunk vele egy filmet is. Ezt is Ági kéri, hogy hirdessem és javasoljam, ez 2000 forintba kerül egy ilyen kombináció. Ági meghonosított egy úgynevezett kincses kosarat. Kincses kosarat, amiben árengedményes könyveket helyezett el. Ezek is nagyon jó kis könyvek, én is végignéztem őket, és tudom ezt a kincses kosarat is javasolni a testvéreknek, hogy vegyenek belőle. Aztán vannak ajándéktárgyak, amiket Ági hozott, igésbögrék tányérral, igés jegyzetfüzetek, gyülekezeti vászontáskák, ebből itt is van, ha valaki nem látta volna még, az egyiket fölmutatom, hát nagyon tetszik nekem.
rajta van a református címer, a gyülekezetünk neve és egy ige. A Krisztus lakik szívünkben a hit által. Ez van ráírva. Egy ilyen kis táska, fatyor. Hát, ha ezzel is tudunk igét hirdetni ott, ahol mozgunk a világban. Itt van néhány könyv. Pekernek az Igaz Isten ismeret című könyve, az Isten lényéről szól. Nagyon, nagyon jó könyvnek tartom. Szívesen ajánlom ezt is. Van egy fiataloknak szóló könyv, fiataloknak, ezekben bizonyságtételek vannak, mai történetek, ez is nagyon hasznosnak, nagyon jónak tartom. Van két könyv, ami a mélyebb hitéletbe kalauzol, Istenfélő élet és törekvés a szentségre. Ez egy híres amerikai református író, Jerry Bridges írta ezeket a könyveket. Ezt is, ha valaki szeretne mélyebbre hatolni így a keresztény hitismeretbe, önismeretbe, igeismeretbe, azoknak jó szívvel tudom javasolni. És van itt három másik könyv, két könyv Viski Ferenc testvérünktől, akit sokan ismerhettünk. Az egyik az a Szerelme szorongat címet viseli, a másik pedig a Fogoly vagyok. Az ő bizonyságtételi életének egyes mozzanatai története van benne. Hasznos ajándék lehet bárkinek. Én egyszer odaadtam valakinek, aki nagyon nehéz körülmények között volt, ezt a szürkét, és nagyon-nagyon örült utána, hogy ezt el tudta olvasni, mert az ő nehéz helyzetében nagyon sok segítséget kapott ebből Isten lelkén keresztül. És az utolsó könyv, ami még itt van, ez professzor dr. Szabó Pál, Világok mesdjéjén az Úrral. Szabó Pali bátyánknak az életrajzi könyve. Ez egészen friss, most jött ki a nyomdából. Van belőle 10 darab, de tudunk még rendelni, hogyha kell. Én nem olvastam még, de aki olvasta, azt mondta, nagyon olvasmányos, nagyon izgalmas, nagyon jó könyv. Az Úrról egy nagyon szép bizonyságtétel, úgyhogy ezt is nagyon szívesen javaslom a testvéreknek esetleg megvételre. Azt már nem is mondom, de mondom azért, hogy vannak még a gyereknaptáraink, amikkel a templomépítést is javasoljuk, és még sok egyéb. Nézzék meg, és esetleg ilyen ajándékokat is adjunk a családunkba, az ismeretségi körünkbe, akiknek lehet. Hirdetem testvérek továbbiakban azt, hogy ma délután házaspári kör lesz, 15 óra 30-kor Ács Péter testvérünknél a Tambura utcába. Szeretettel várnak oda házaspáros körre mindenkit, aki szokott jönni, vagy aki szeretne eljönni oda. Nyitottak vagyunk teljesen. Tehát 15:30. Ma délután ugyancsak lesz éneklés a Klauzál téren, 5:45-kor találkozik a kis kórus, református énekeket énekelnek. Ha valaki szeretne bekapcsolódni, menjen, vagy akárcsak meghallgatni, menjünk oda egy pár percre, hallgassuk meg a szép bizonyságtételt. Kicsit ott a nagy forgatagban az Úrra tudják irányítani a figyelmet, azt hiszem, mert szükséges is ez. Végül annyit hirdetek még a testvéreknek, hogy a hétvégén Erdélyben jártunk, Nagysolymosban. Ács Péter testvérünkkel elmentünk. Elvittünk a gyülekezet részéről olyan 70 ajándékot a gyerekeknek, ilyen kis csomagokba, amiket szoktunk itt is adni a gyülekezetbe, oda is most elvittük. Mi nem tudtuk, de az idén nem tudtak volna csomagot adni a gyerekeiknek. Úgyhogy így tudnak. Van benne kis apróságok, ige és kis levél, gyerekeink által készített dolgok. Úgyhogy hadd érezzék ezek a solymosi gyerekek is, hogy gondolunk reájuk szeretettel. A gyülekezet lelkésze Kászonyi Szilárd szeretettel köszönte a testvéreket ismeretlenül is. Én is átadtam a mi gyülekezetünknek a köszöntését. És mindezeken túl hoztunk diót, mert volt, és bent van a terembe hátul, ott lehet kimérni és venni. Én az árát most meg nem mondom, de aki azt hiszem 1500 forint? Igen. Annyiért van kitéve. Ha valaki szeretne diót vinni, ajándékozni, akkor itt van a jó erdélyi dió. Van egy pár, két nagy zsákkal, úgyhogy van elég. Vigyék a testvérek, aztán használják ezt, ha lehetséges. Egészen nem úgy van, hogy egy kilós kiszerelés lett, hanem mindenki annyit visz, amennyit szeretne, mert zsákban van, és ki kell mérni, és nejlonzacskókban megkaphatják.
Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek is, továbbiakban is őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 300. énekünket, hogy ezzel válaszoljunk az Úr igéjének tanítására, a 300. éneket énekeljük, utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 300. énekünk így kezdődik, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Énekeljük el az első versében.